Köszöntöm nagy szeretettel Bocskor Viktor testvért, örülünk, hogy eljöhetett kedves feleségével és két lányával, őket is nagy szeretettel köszöntjük. Testvérünk a Nagybereki Hitvalló közösségnek a lelkipásztora, és testvérünk egész nap ma közöttünk fog szolgálni. Nagyon örülünk annak, hogy testvérünk eljöhetett ide. És most énekelni fogunk egy éneket közösen, azután Bocskor testvérnek a bizonyságtevését, az életútját hallgatjuk meg, amit tegye az Úr áldottá mindnyájunk számára. Majd a bizonyságtevés után igehirdetés következik és úrvacsora vétel.
Köszönteni minden lelket, minden idegyűlt testvért. Hálás vagyok az Úrnak, hogy elhozott arra a helyre, ahol azért lehetek, hiszem, mert ő itt volt, és megérintette, hozzányúlt az én szívemhez, és azt mondta, hogy Viktor, tovább kell menned. Bocskor Viktornak hívnak. Kárpátalján, Ukrajnába születtem, és 2011. márciusában jártam először itt, ebben az imaházban, az Úrnak ezen a szálláshelyén, és itt álltam a bemerítő medencének a szélén, amikor ugye sok minden különböző érzés kavargott bennem, és mint volt református lelkipásztor, ugye úgy nem tudtam hová rakni, hogy egy templomba, egy imaházba, bemerítő medence. Sok mindenre szükségem lehet még a lelki életbe, de a bemerítő medencére, a bemerítkezésre nem. Én így voltam itt 2011. márciusában. Aztán hogy jutottam el idáig, hadd mondjam el a testvéreknek, hadd mondjam el mindazoknak, akik égő szívvel utannak itt, hogy hoztak valamit, ahogy az igébe olvassuk, azt mondja, hogy menjetek fel az Úr házához, és hordjatok oda fát, és építsétek fel az Úr hajlékát, mondja az ige. Szeretném először azokat köszönteni, akik ide fával jöttek. Akik hozták azokat a kis kereszteket, ami emlékezteti őket arra, hogy megváltva vagyok, arra, hogy szolgálatra vagyok elkülönítve. Köszöntöm ezeket a melegszívű testvéreket. Köszöntöm azokat is, akik vágyakoznak ezzel az Úrral találkozni, Jézus Krisztussal, és köszöntöm azokat, akik hideg szívvel vannak itt, lélekben egészen távol, de nem olyan távol, hogy ne látnának el addig, amit Isten az ő fiában készített. Én ott voltam a lelki vérkeringés közelébe, amikor az Úr megszólított 14 éves koromba, azt mondta 86 tavaszán, hogy Viktor, harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet, amelyre választottál. Kaptam Magyarországról egy levelet, a levélbe egy könyvből kitépve két lap volt, a Dávid élettörténete rajta. Nem volt feladó, csak címzett, mai napig nem tudom, hogy kitől és honnan kaptam. Ez az ige viszont úgy érintette meg a szívemet, és úgy szólt, ami Urunk rajta keresztül, hogy ezt nem tudtam elfelejteni. Hogy a Dávid élettörténetéből mi volt pontosan leírva, arra nem emlékszem, de erre az igére igencsak emlékszem, ez ott maradt, és én sok mindenre gondoltam. Gondoltam az ukrán nyelvvel történő harcomra, akkor felvételiztem egy elektrotechnikusi technikumba, ahol majd a tanulmányaim végeztével, mint elektrotechnikus dolgozhatok a villamos műveknél, biztosan a nyelvvel, az idegen nyelvvel kell lesz harcolnom. Aztán megértettem az évek során, hogy a hit harca az nem az idegen nyelvvel való harcolás, csupán azzal is sok mindennel kell harcolni és küzdeni. Ezek a harcok és ezek a küzdelmek kezdtek kibontakozni majd az én életembe. Ugyanis 88 nyarán összetört az Úr, és én, aki ezt az igét soha nem felejtettem el, mégis tudtam két irányba járni. Az voltam, aki kívülre, ha nézték az életemet, az Úr törvénye és parancsolata szerint élő ember, de volt az életemnek egy olyan árnyékos oldala, ahol én tudtam, hogy nem vagyok neked engedelmes gyermeked, Uram. És ez az árnyékos része odáig vitt, hogy az Úr keze utánam nyúlt, és egy árok közepébe, derékig vízbe a motorommal oda kerültem csendbe, sérülésmentesen, az Úr mint egy beletaszított, ott is az ő kegyelmét éreztem és tapasztaltam. És ott mondtam azt, hogy Uram, szeretném most már a hitharcát harcolni, és nem ezt a kettős életet élni. Így 88-ból az árokból kijövett az életembe, lett egy fordulat, és azt láttam, hogy ez nem megy saját erőmből. Nekem szükségem van arra, hogy az Úr Jézus rendezze a múltamat, és szükségem van arra, hogy megerősítsen, és a folytatásba hadd tudjak vele járni. És olyan jó volt megismerni, testvérek, egy olyan urat, akiről azt mondja az ige, hogy erős üdvözítő, és a mindennapokban ezt tapasztaltam, hogy erős üdvözítő támasztott nekünk az Isten, és van ereje hordozni az én életemet, van ereje megtartani az én életemet, és egyre közelebb és közelebbi nő hozzá, sőt azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus nem csak erős üdvözítő, hanem Jézus Krisztus az, aki azért jött, hogy megmentse népét annak bűnéből. Na ezt is meg kellett értenem, hogy Jézus Krisztus nem azért jött, hogy megmentsen a rák betegségéből. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy megterítse az én asztalamat, és mindig bőségben éljek. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy minden zsebemet telerakja pénzzel, hanem Jézus Krisztus azért jött, hogy az ő népét megszabadítsa annak bűnéből. És amikor ezt megértettem, akkor még azt is meg kellett értenem, hogy különbség van Viktor a között, hogy elhagyod a bűnöket, és én rendezem azokat az én vérem által, vagy a bűnök fognak elhagyni téged. Mert az a fiú voltam én is, az a fiatalember, aki benne forogtam a világba, és el kellett ott az Úr előtt állva dönteni, hogy vagy elhagyom a bűnöket, vagy majd ők fognak elhagyni. Mert tudjátok, az, aki rohan, fut, hogy biztosítsa a saját maga számára kényelmet, és semmi másban nem gondolkodik, csak az anyagiak benyűjtésébe, a saját programjainak a kivitelezésébe, az az ember, aki az anyagiak után fut, amikor az Úr elcsendesíti egy betegség által talán, akkor azt mondja, hogy én most már nem gyűjtök a világnak, nem futok a hiába valóság után, én most már megálltam. Elhagytam ezt a bűnös utat, amelyik csak a hiába valóságot hajszolja. Akkor azt kell neki mondani, hogy te hagytad el a pénzszerelmét, vagy a pénzszerelme hagyott el téged. Ez nem mindegy. Nem mindegy az testvérek, hogy valaki 90 évesen azt fogja mondani, hogy letettem a paráznaság bűnét. Elhagytam a paráznaságot. Nem, az hagyott el téged. Ha te hagytad volna el, akkor azt 20 évesen vagy 15 évesen kellett volna. És nem mindegy, és sorolhatnám ezt így hosszan, hogy a bűnök hagynak el engem, vagy én hagyom el őket. És ehhez kellett az erős üdvözítő, hogy én hagyjam el a bűnöket, mert saját erőből nem ment. Nem tudtam ezeket elhagyni. És kezdtem megérteni a hitharcának a megharcolását. Leírtam ide magamnak azokat az áldott találkozási helyeket, oltárokat, amit Isten kegyelméből felépíthetett az Úr az én életembe. Mindet nem sorolom fel, mert akkor ez hosszú lesz. Áldott legyen az én Uram, hogy több ilyen találkozás is volt vele. Egy néhányat azért kiemelnék belőle. Kiemelném belőle azt a találkozást, amikor 92. januárjában ott akartam hagyni a református teológiát. Nagyon-nagyon szerettem volna egy olyan szabad életet élni, ahol gyülekezeti tag vagyok, és mint gyülekezeti tag elmenve megkeresem magam mindennapi kis kenyerét, élem a mindennapi életemet, és nem egy olyan otthonba kell laknom, ahogy ott is elmondták, tudod Viktor, a lelkészház üvegház. Azon mindenki szeretne átlátni. Abban mindenki szeretne bekukkantani. Így nézik az életedet, így nézik a házasságodat, így nézik a családi életedet, mindenedet. Nem akartam üvegházba lakni. Nem akartam a gyülekezet pásztora lenni, és én úgy szerettem volna onnan elmenni. És görögvizsgálót harcoltam, és azt mondtam, hogy Uram, nem hagyom. És azt mondta a 2 Mózes 14:14-ből, hogy nem, Viktor, én harcolok érted, te pedig maradj veszteg. Hagyd abba ezt a küzdelmet. Ne menjünk egymás ellen. Jó, Uram, csináljuk akkor tovább. Akkor kezdtem egyre inkább érteni azt, hogy harcold meg, Viktor, a hitnek szép harcát. Ne más területen akarj küzdeni, mert egy küzdőtér ez a földi élet. Te a hit harcát harcold. Megyek akkor, Uram, de kellene ehhez a harchoz házastárs is, mert akkor most már olyan feleséget kell keresni, aki kész beköltözni egy üvegházba. Aki kész beköltözni egy olyan helyre, ahol így fogjuk a gyerekeket vállalni, így fogjuk a gyerekeket nevelni, hogy majd ott leszünk közszemlének kitéve. Imádkoztam érte, könyörögtem, aztán volt a kísértőnek csapdája is, amikor felkínált egy házasságot, ezt a lányt vett feleségül, volt egy szabálytalan küzdelmem, és a kísértő ezt hallotta, az Úr megmentett tőle, és sem a lányt nem kellett becsapnom, sem nekem nem kellett majd bűnbánattal az Úr elé menni, hogy bármiben is tisztátalan voltam, abból kiemelt, és vitt tovább, egészen 93. december 4-éig, ugyanis november 23-án találkoztam a feleségemmel a kolozsvári református teológián. Ő marosvásárhelyi születésű, és ott találkozva dobbantotta meg azonnal az Ura szívemet, hogy csak nem ő lesz-e az, csak nem ő lesz az, akit mellém akarsz tenni, Uram. Mert valami ilyet érzek, valami ilyet látok, és csak elcsendesedtem előtte. Nem lehetett a teológián letérdelni, ott az nem volt szokás, sem az osztályterembe, sem sehol. A szobákba emeletes ágyak voltak, emlékszem, hogy felmentem a szobába, az emeletes ágyon felül aludtam, és ott az emeleten húztam össze magam, a térdeimet magam alá ott érdeltem, fenn az emeletes ágyon is kértem, hogy Uram, békességet adj, és majd szeretném hallani a te vezetésedet. Együtt beszélgettünk, és elmondtuk, hogy mi a házassággal kapcsolatban azt valljuk, mint ahogy Anániás és Pál apostol találkoztak egymással, hogy Isten két oldalról vezet, megmondta Anániásnak, hogy fog hozzád, vagy megmondta Pál apostolnak, hogy fog hozzád jönni egy Anániás nevű férfi, és ő majd rád teszi a kezét, hogy megnyíljék a szemed és újra láss, és megmondta Anániásnak, hogy menj el Damaszkuszba, az Egyenes utcába, az utolsó házba, a belső szobába, és ott imádkozik egy Saul nevű férfi, és ezt is ezt tedd vele. Isten utcára, házra, szobára, ágyra vezet, és én így kértem, hogy Uram, vezess, én hadd értsem meg, hogy te minket összevezettél, és mi így majd hadd tudjunk neked szolgálni. És ezen a bizonyos 93. december 4-én reggel azt mondta az Úr, az én imádságomra válaszolva, nem kellett hosszan küzdenem, hogy megértsem az ő akaratát. Azt mondta, Viktor, azt akarom, hogy együttes életetek engem dicsőítsen. Uram, én köszönöm azt, ahogy akkor megajándékoztál az én párommal, ez tisztán világosan az áhítatos kis könyvből, amit olvastam, megértettem, pontosabban a vezérfonalból, és amikor a vezérfonalból ezt megértettem, még ott volt a szívemben, hogy nem akar ez megint egy ördögi csapda lenni, mint ahogy volt az előző éven egy lány. Nem az én szívem szerelme is vágya ez, hogy megláttam valakit, megtetszett, és most már elég elindulok. Aztán Oswald Chambers-től a Krisztus mindenek felett áhítatos könyvet olvastam még a vezérfonal mellett, amikor a napi igeszakasz vezér címe ez volt, hogy Isten kijelentéseit ne vont kérdőre. Köszönöm, Uram. Azonnal jeleztem a feleségemnek, majd neki is válaszolt az Úr, és megbeszéltük, hogy édesanyja, az Úristen úgy teremtette, szerkesztette egybe az embert, hogy hozzáélő segítő társat teremtett, nézd, mi az, amit velem megértetett. Kész vagy ebbe segíteni. Először is megértette velem, hogy azok a gyermekek, akiket szülni fogsz, ha az Úr megajándékoz gyermekkel, azok a gyermekek nem lesznek megkeresztelve. Ne legyen ez furcsa testvéreknek, hogy azt mondtam az elején, nekem itt a bemerítő medence idegen volt, mert az én akkori teológiai látásom szerint úgy láttam, hogy nekem nem kell bemerítkezni, de a gyerekek megkeresztelése igellenes. És én református teológus voltam. A teológián is erről ment a vita. Tehát kemény harcok voltak egymás között a diákokkal. Így lett megírva a kispapi meg a nagypapi dolgozatom, az egyik az volt leírva, hogy mit tanít a Szentírás a kerességről, a másik az volt leírva, mit tanít a református egyháza kerességről. Mind a kettőt elfogadták, és mind a kettő egészen jó elismerést, minősítést kapott. Tehát mind a kettőt le lehetett írni, és akkor vitt az Úr beljebb ebbe a kérdésbe, elmondtam a páromnak, hogy kész legyen református lelkipásztor nőként gyermekeket szülni, és azok nem lesznek megkeresztelve. Azt mondta, hogy igen, a lélek nem vezet kétféleképpen, ő is így érti. Jó, de van tovább, édesanyja. Azt mondja az ige, hogy a tanítást az asszonynak nem engedem meg a gyülekezetbe, nem lesz lelkipásztor, gyülekezetvezető lelkipásztor, aki majd, aminek tanultál, azt a palástot félre kell tenni, mert az ige más tanít. Igen, ezt is megértettem, és erre is kész vagyok. Na, így vezetett minket össze az Úr testvérek, hogy hozzám illő segítő társat készített, aztán lassan engem is formálgat, hogy hozzáillő legyek, mert több mindenbe formálódni kell, nem csak a feleségnek, a férnek is, tehát csiszolja össze a mi életünket, így indult el a házasságunk, és adott az Úr benne 5 lány gyermeket. tehát 5 lánygyerekkel, nem vegyesen, nem keveredve, tiszta sor, 6 hölgy, és én egyedül, tehát ettől kezdve így tekintsék a testvérek. Nem könnyű, de bírható. Tehát hál legyen az Úrnak. A teológia végeztével jött a következő találkozó az Úrral, tehát ami házasságkötésünk megtörtént. 2005. novemberében azt mondta az Úr, hogy a Jeremiás 4-ből Viktor, szántsatok fel új szántóföldet, nevessetek a tövisek közé. Én elkészültem, egy hitmélyítő alkalmunk volt, elkészültem a szolgálatra, és az előttem lévő szolgálattevő, meg az én szolgálatom között volt egy félórás szünet, és az ő szolgálat alatt, ahogy rátekintettem a szolgálatra és az igére, akkor azt mondtam, hogy én nem jól készültem. Uram, én nem értettelek meg téged. Te nem azt mondtad, hogy ezt a szántóföldet szántsátok újra, hanem szántsatok fel új szántóföldet. És elmondtam ott 2005. novemberében, hogy nem tudom, hogy az Isten miről beszél, vagy mit akar itt mondani, valami nagy dologra készül, nézzétek, az ige azt mondja, új szántóföldet kell szántani, és nem boronálgatni a régit, nem a tövisek közé vetni. Semmit nem értettem belőle, elmondtam a szolgálatot, valamit az Úr kijelentett, majd megértjük az ő titkát. 2006 tavaszán pedig volt már egy kemény háború abban a református gyülekezetben, amelyiknek én akkor már közel 10. éve voltam a lelkipásztora. Elővettük az igét, és azt mondtuk, mert csodálatosan beindult a lelkélet, házi kis bibliakörökkel, 8 házi bibliakör volt a községbe, a gyülekezetbe még plusz a gyülekezeti bibliakör, és ott tanulmányoztuk az Isten igéjét, néztük, és azt mondtuk, ami az igébe van, mi annak szeretnénk engedelmeskedni. És ami az igébe volt, annak engedelmeskedünk, akkor megértettük, hogy hatalmas a szakadék, ami gyülekezetünkbe az ige hirdetés, az elméleti és a gyakorlati lelki élet között. És ezt a szakadékot innen el kell tüntetni. Megértette velem az Úr, hogy Viktor, minden bűnt, amit az oltár körül elkövetnek, azt tőled, vagyis Lévi fiaitól kérem számon. Húha, Uram, akkor ezt nem tehetem. Ugyanis én egyet tanítottam a szószékről, és másat gyakoroltam az urasztala mellett. Tanítottam a szószékről, hogy kik azok, akik az urasztalához járulhatnak. Azok, akiket valóban megmosott a Krisztus vére, és azok, akik az ő harcát harcolják. Aztán jöttek az urasztalához mindenféle hitvallással, ha lehetett az hitvallásnak nevezni. Van, aki a feltámadás nem hitte, van, aki a feltámadást az unokáiba vallotta, és volt nagyon sokféle fajt ember. És én elmondtam egy tanítást, a gyakorlatba végeztem egészen mást. Ugyanígy lehetett szólni a házasságkötésekről, lehetett szólni az ottani konfirmációkról, lehetett szólni a csecsemőkerességről. Ezeket végig beszéltük, és jött a presbiteri határozat, hogy akkor, ha az ige ezt tanítja, akkor nem jöhet úrvacsorázni csak az, az jöhet a kenyértörésre, aki valóban azt mondja, hogy ő újjászületett és megtért. És mondom, én ezt meg fogom majd akkor kérdezni ott az urasztalánál, a hagyományos református kérdéseken túl, hogy újjászületett, megtérte, és hiszi-e, hogy Jézus Krisztus hazavárja az ő országába. Így ment a harcunk, ezt meg is kérdeztem, a 385 úrvacsorázó gyülekezeti tagból nem lettünk csak 54-en. Ez az 54 fő, amikor meg volt kérdezve, volt egy néni, aki egy komoly állomása volt ez az életemnek és a gyülekezet életének, a községbe közben felháborodás volt, mert a névleges egyháztag az 1940-1950 lélekszám volt, ebből 385-en urvacsoráztak rendszeresen, és ment a felháborodás, hogy mit akar már ez a pap, nem jó neki az, ahogy eddig volt, nem jó a régi. És amikor az 54 fő vette magához a kenyeret és a poharat, akkor én feltettem ezt a kérdést, és mondtam, hogy mindenkinek, aki erre úgy válaszol, hogy igenis, ő újjászületett és megtért, én odaadom. És volt egy néni, akitől ezt megkérdeztem, és hallgatott. Megkérdeztem ismételten, megint hallgatott. Azt mondtam, hogy tessék nézni. Én odaadom, ha azt tetszik mondani, hogy valóban megmosta önt a Krisztus vére, és hiszi, hogy hazavárja az ő országába, De tessék tudni azt, hogy aki méltatlanul eszik és hiszik, az ítéletet eszik és hiszik magának. Vigyázzon! És erre volt idő, hogy mindenki ezt a csendet, ezt a kínos csendet végigfigyelje, hallgassa, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz tovább. Azt mondta a némi, hogy igen, ő ezt hiszi. Bennem ott volt egy fájdalom. Aztán, uram, én azt mondtam, hogy mindenkinek odaadom, és tudom, hogy ennek a néninek nincs az élete rendben veled. Ő vallott. Volt egy megálló. Nem tudom, miért kellett mindenkinek látni. Odaadtam a kenyeret és a poharat. A községbe futó tüszként ez végigment, hogy na, mi történt ennél az új úrvacsorai rendszernél. Beszélték, mindenféle vegyes gondolat és vélemény volt, majd 3 hét múlva megszólalt a harang, és elmondták, hogy ez a bizonyos néni felakasztotta magát. Na, ekkor jött az a variáció, amikor el kellett mondani ott az udvaron, hogy tudjátok, az élő Isten valóban él, mi nem kőből, fából faragtunk egy Istent magunknak, Jézus Krisztus valóban feltámadt, és nem lehet következmények nélkül vétkezni. 3 hét. Nem telt el sok idő. És akkor elég volt ez a 3 hét arra, hogy a községben mindenki tudjon az úrvacsorai sztoriról, és mindenki értse, hogy akkor mi is van itt. Az élő Isten így pecsételt azt az utat, amit mi a presbitérium határozathozatalával, ugyanis aláírt a presbitérium, hogy csak hitvallók vehetik magukhoz a kenyeret, az Isten igazolta. Aláírt a presbitérium, hogy nincs a református gyülekezetben, Nagyberegen csecsemőkeresség. Csak gyermekbemutatás és majd bemerítés. Presbiteri határozat. És megtörtént az első gyermekbemutatás a református egyházba. Idáig ment a harc és a küzdelem. Az Úr megsegített és ezt megadta. Igen ám, de a feszültség az egész nagy volt az egyházon belül is és a gyülekezeten belül is. Aztán volt közben egy kijelentés az Úrnak, hogy Viktor, új bort nem töltenek régi tömlőbe, mert nem bírja ki a tömlő, sem az új meg a régi foltott ruhát nem keverik össze. Ezt nem értettem, mit jelent, csak azt tudtam, hogy majd 2006. április 26-án a reggeli csendességembe 8:30. Azt mondta az Úr az 1 Sámuel 20:38-ból, hogy Viktor, siess, fuss, meg ne állj, innen menned kell. Ezt a harcot beindítani, bemutatni az Isten igéjének az igazságát, bemutatni ezt a skizofrén szakadást, hogy egy van az urasztalánál, egy hangzik el a szószéken, tudják az Isten igéjét, neked innen menned kell. Én jeleztem a presbitereknek, hogy nem tudom, hová kell mennem, de ha az Úr azt mondta, hogy mennem kell, akkor megyek azokkal, akik hasonlóképpen szeretnék az igét megélni, mint ahogy megtanulták. Ha van ilyen, akkor testvérek, a gyülekezetből az álljon fel, és menjünk. Majd az Úr mutatja, hogy hová. Amikor megtörtént ez a felállás, május 21-én meg is történt a búcsúzás, én akkor 4 gyerekemmel és a feleségemmel kimentem az utcára. Akkor nem volt már üvegház, nem volt semmilyen ház, kimentünk az utcára, és majd az Urat szállást. A református egyházból eljött egyik család, vállalt azt, hogy befogad minket, míg az Úr nem mutat tovább utat, és ott laktunk náluk egészen december 31-éig, majd szeptemberbe kaptunk az Úrtól ott a községbe egy lakást, aminek a felújítása folyamatosan történik még most is, de olyan állapotban volt, hogy egy nagyobb felújítással be lehetett költözni, aztán a befejezések majd, ahogy érkezünk, megtörténik. Szeptemberben ezt megkaptuk, december 31-én mentünk bele először, ezt is rendezte az Úr. De igazából, ami csodálatos volt, és itt a lelkipásztor testvérem kérdezte, hogy Viktor, hogy mutassam be a gyülekezetet, mit mondjak, hogy hívnak titeket. Ugyanis velük mindenki bajba van. Ha valahol szolgálok, akkor bajba vannak, hogy Bocskor Viktor reformátusnak már nem az, baptistának nem baptista, hogy mutassam be, kicsoda. Hadd mondjam el a testvéreknek, hogy a netre, ha beírják, hogy Kárpát igaz szó, akkor az online lapok 2006-os számában ott van, hogy Bocskor Viktor elment baptista lelkipásztornak. A református egyház azt mondja, hogy baptista lelkipásztor. A baptista gyülekezetekben a szolgálók azt mondják, hogy református lelkipásztor. Nem tudják, hogy kicsoda. Tehát itt ez, ott amaz, Én 2006-ban nem értettem, mit jelent az, hogy baptista lelkipásztor, de itt most ugrok egyet. 2011-ben innen márciusában, március 11-én elmentünk Szilágyperecsenybe, és 13-án vasárnap azt mondta az Úr, hogy Viktor, engedj, ne állj ellen, mert így illik betölteni minden igazságot. És ezt tudtam, hogy Keresztelő Jánosnak mondta Jézus Krisztus, akiben volt egy ellenállás, mert azt mondta János, hogy nem én merítlek be téged, hanem te engem. A bemerítkezéssel kapcsolatban Viktor, engedj, és ezt úgy mondta az Úr, hogy én hazamentem, és remegés volt bennem a gyülekezet elöljáróságát, kértem, hogy gyertek és üljetek le velem, egy mondatba 24-en jöttünk ki a református közösségből, a református népegyházból 2006-ba, és 2011-re már volt 45 gyülekezeti tag, és az ige hirdetéseket, az alkalmakat látogató pedig gyerekekkel együtt 110 fő. Az Úr erről gondoskodott, hogy azt mondták, ez a gyülekezet megszűnik, meg eltűnik, az Úr gondoskodott róla, hogy jöjjenek a pártoló tagok is, és jöjjenek azok is, akik megértették az ő útját, és követni akarják Krisztust. Én hazamentem a vezetőség elé, ebbe a közösségbe, és azt mondtam, hogy nézzétek. Amikor én azt mondtam 2006-ban, hogy nekem jönni kell, és ez a nyár jött, a községbe mi minden voltunk. Voltunk szektások, voltunk eszementek, mindenféle jelzővel illettek, ránk küldték a rendőrséget, ebbe a 7 hónapban, míg ennél a családnál laktunk, engem vittek a polgármesteri hivatalba, ki akartak toloncolni Kárpátaljáról, menjen és tűnjön el, ne legyen itt, veszélyes a református egyházra nézve, 2 rendőr kísért 2 oldalról. Na, ezen kellett átmenni nekünk, meg ezen kellett átmenni a nyájnak, de az Úr csodálatosan vitt. Ez egy álomutazás volt az ő erejével. Átéltük, hogy vele ez nem nehéz. De most, amikor azt mondta, hogy be kell Viktor merítkezni, mondtam a vezetőségnek, hogy eddig azt mondták erre a népre, hogy szektás, de most ha én elmondom, hogy engem az Úr milyen utakon visz tovább, és ők ezen az úton nem tudom, hogy fognak jönni, vagy szétmegy a nyáj, vagy most megint kezdődik valami új, nem tudom mi lesz, de vizsgáljuk meg újra az ígét, amit eddig néztünk, és a magunk értelmezésével megtöltöttünk tartalommal. Nézzük ezt az ígét megint végig, hogy valóban mit is mond, mert nekem azt mondja az Úr, hogy be kell merítkezni. És én megértettem a Márk 1.4-ből, hogy János a megtérés kerességét hirdette, és nem a csecsemő kerességet. És a megtérés kerességét hirdette, nekem megtérés keressége nincs. Nekem az a 88-as árokba állásom, ahogy beletolt oda az Úr, az nincs bepecsételve, hogy én a Krisztus vérébe igenis megtisztultam és bemerítkeztem, és a régi elmúlt és újjá lett minden, ez hiányzik az én életemből. De én meg vagyok keresztelve, és az nem elég. Vizsgáljuk meg újra. És amikor oda borultunk az Úr elé, akkor azt láttuk, hogy be kell merítkezni. És akkor elmondtuk ezt a gyülekezetnek is, ha szétmegy a gyülekezet, szétmegy, ha marad a gyülekezet, marad, többet ér az engedelmesség a véres áldozatnál. És a nyájnak úgy formált Isten a szívét, elől járt a lélek, hogy ez a bemerítkezés a nyájba több lépésben 2 év alatt megtörtént. Isten így végezte el a szíveket, hogy nem volt olyan, aki azt mondta volna, hogy ezt másként látom és másként értem, hitvalló bemerítés volt. Ez a gyülekezet, amire azt mondták 2006-ba, hogy baptista, mi pedig be kellett a gyülekezetet jegyeztessük, különben szét akarták zavarni, volt egy ilyen református bojkottálás, a bejegyzés alapján a nevünk evangéliumi keresztényegyház. Ez így lett 2006-ba bejegyezve, amikor a gyülekezetnek meglett a neve, ez is sok harcba került, mert akartuk, hogy evangéliumi reformált egyház, azt mondták, hogy a reformált szó ne legyen benne, be akarjátok csapni a reformátusokat, azt mondjátok, ti reformátusok vagytok, ti nem vagytok reformátusok, tehát így ment ez a tortúra, eljutottunk testvérek odáig, hogy akkor jó, hadd legyen evangéliumi keresztény egyház, és amikor leírtuk a rövidítést, akkor rövidítés az EKE rövidítése lett, és akkor megértettem, Uram, 2006-ban azt mondtad, hogy Viktor, szántsatok fel új szántóföldet. Te ekéről beszéltél, és nem boronáról. Aha, értem már, Uram. Köszönöm ezt neked. Tehát így munkálkodott a mi Urunk testvérek még a névben is, És ez a gyülekezet 2011-ben így lépett a bemerítés útvonalára. Ez egy csodálatos találkozás volt az Úrral. Engedtünk be, így illik betölteni minden igazságot, aztán, hogy mi kik vagyunk, ezt mindig a gyülekezet dönti el. Egy biztos, református mellett még senki nem döntött. Azt nem mondták, hogy reformátusok. Mert a református egyházba a bemerítés nincs. Mi van ott? Mit kellett nekem megérteni? Én azért nem merítkeztem be 2011-ig, mert végig az ige szerint azt mondtam, hogy meg vagyok keresztelve. És azt értette meg velem az Úr, amikor elvitt a bemerítés igazságára, hogy tudod, Viktor, fogalmazd meg, hogy mi az, hogyan neveznéd, ami az én helyemet foglalja egy embernek az életébe. Amikor valakinek az ajka engem kellene dicsőítsen, és az gyaláz engem, akkor annak az embernek az ajka tiszta vagy tisztátalan? Uram, a bűn foglalja el a te helyedet. Ezért nem magasztal, hanem gyaláz téged. Amikor valakinek a szívébe én kellene ott éljek, és tisztátalan vágyakkal van tele. Uram, hát a bűn foglalja azt a helyet, amelyeket te kellene elfoglalj. Hát uram, az én életemben a csecsemőkeresség foglalta azt a helyet, amit te megparancsoltál, hogy be kell merítkezni. Akkor testvérek, hadd mondjam azt, hogy én azt mondom az élő Isten előtt állva, hogy a csecsemőkeresség nem egy ártatlan cselekedet. A csecsemőkeresség bűn. A csecsemőkeresség azt a helyet foglalja el, aminek Jézus Krisztus, az Atya egészen más helyet készített. És nagyon sok ember ezzel van megkötözve a csecsemőkerességgel, ott például abban a közösségben, és valláskárosult lesz a szerencsétlen. És én is ez a vallás károsult voltam egészen 2011-ig. Tehát egészen biztos, hogy azt nem lehet mondani, hogy református, de az, hogy reformált és formálódik, és az Úr egyre inkább formálja, hogy az ő útján járjon, ez egészen biztos. Tehát a bemerítés most már nem csak az elméletbe, hanem a gyakorlatba is vallja, és gyakorolja a közösség. A kereszt, ami életünkbe testvérek, így növekedett, és így lett egyre nagyobb és egyre tisztább Jézus Krisztus áldozata és annak az értéke, hogy ő eljött a bűnből minket kiemelni és erős üdvözítő ezen az úton minket végigvezetni. A kegyelemben való növekedést az Úr így adja, tisztítva az én életemet, számot, szívemet, indulatomat és formálva hordozza anyáját. Így néz ki a mi életünk, az időt túlléptem, elnézést, de talán ezeket jó el kellett mondani. Amikor azt mondta az Úr, ezzel befejezem, utoljára ez volt az ő felszólítása, erről szóltam a gyülekezetben, ami nagyon szólt nekem is, Keresztelő János csak ennyit mondott, íme az Isten báránya. És én ezt szeretném, testvérek, Jézus Krisztusról úgy bizonyságot tenni, hogy amikor megjelenik, akkor azt tudja mondani annak a nyájnak, amelyiknek őrállójává tett engem az én Uram, hogy na, íme itt az Isten báránya, akiről szóltam nektek. Azt szeretném, hogy a gyülekezetben, amikor Jézus visszajön az ég felhőin, akkor senki ne úgy legyen, hogy ki ő, hanem mindenki tudja, ő az, akit vártunk. Ő az, akiről a gyülekezetben szó volt, akinek a vérébe bemerítkeztünk, ő az, akit imádtunk és dicsőítettünk, és ő hordozta az életünket. Íme az Isten báránya. De jó lenne úgy szólni róla, hogyha megjelenik mindenki, azt mondja, valóban így prédikált róla Bocskor Viktor. Ő az Isten báránya. Áldott legyen ezért az útér, amelyeken így hordozott. Amen.
Amen. A bizonságtevést köszönjük, Viktor testvér, hogy ilyen egyenesen és valóságosan, élethűen elmondtad ezt a történetet. Bennünk is gondolom, hogy felelevenednek olyan esetek, amikor Isten szólt hozzánk és vezetett bennünket, bár mindig ilyen friss és eleven lenne az Úr vezetése és a vele való beszélgetés. Hát frissítsük fel vele a kapcsolatot, és nagyon ragaszkodjunk az Úr Jézushoz, hogy tudjon vezetni és megáldani bennünket. Közösen fogunk most énekelni, és azután Viktor testvér ige olvasás és ige hirdetés következik. Thank you.
az élőisten igéjét olvasom, testvérek, az apostolok cselekedetéről írott könyvből, az apostolok cselekedetéről írott könyv 10. részének első 16 verséből. Élt Cézárejában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt. Sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja: Cornélius. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte: mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki: imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hivasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű timár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, rémületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott: kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt: semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönséges vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang: amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, s aztán az egész azonnal felemelkedett az égbe. Ámen. Eddig a mi Istenünk írott igéje. Nemrég szolgáltam Értarcsán, testvérek, és ott hallottam egy éneket. Előtte is hallottam már egy ízben, de akkor nem érintette meg úgy a szívemet, mint az Értarcsai szolgálat alatt, valószínű ismeritek, mint fészkében a sasmadár. És Isten beljebb vitt egy kicsit ezeknek a sasoknak a világába, hogy mit is jelent ez, ami olyan csodálatosan az énekben meg volt fogalmazva. És ugye megértettem, hogy a sasfiókák hogyan tanulnak repülni. Benne vannak a kis fiókák a fészekbe, megtörténik a kikelésük, és amikor kikelnek, igencsak nem szeretnének, nem akarnak a fészekből kikerülni, kiszállni, különösen sem, mert igencsak magas helyen rakja a sasa fészkét. És aztán úgy történik a kis sasfiókák repülni tanulása, hogy az édesanyja elkezdi alattuk erősen rázni a fészket, egészen addig, míg a fiókának ki kell esni. Egyenesen szólva kidobja a fiókát a fészekből. Így van az ember, amikor Isten a védett helyről a fészekből kidobja, és ahogy a kis sasmadár nem érti, hogy mi történt az édesanyával, hogy engem kidob a fészekből, így vagyunk mi is, hogy nem értjük, mi van az élő Istennel, amikor ránk engedi a nehézségeket. És ez a kicsi kis sasmadár onnan a magasból, ahogy zuhan le a mélybe, közben a szárnyaival esetlenül kalimpál, csapkod, és mielőtt a mélybe koppanna, és hozzáütődne, csapódna a földhöz, az anya, az apa, a szülők alárepülnek, és alárepülve ezt a kis madarat a hátukra veszik. Az élő Isten a mélybe így vigyáz ránk. Miért dob ki a fészekből? Azért, hogy a mi szűk kis világunk az egy kicsit növekedjék. Na tudjátok, így dobott Isten a fészekből, ilyen fészek kidobás volt, az a bizonyos 2006-os kidobás. Viktor, ki a fészekből? kidobott, és jöttek próbák, és jöttek nehézségek, Isten elkezdte még inkább megismertetni velem a kegyelem nagyságát. Milyen drága dolog, atyám, amikor te repülsz alám, és így kapok hajlékot. Milyen drága dolog, amikor te repülsz alám, emelsz fel, és újra viszel védett helyre. És adsz oltalmat, és megadsz mindent, amire szükségem van. Mint fészkében a sasmadár. Így vigyázz. Így dob ki, így repül alád, és így hordozza az életedet. Így nézett ki az én picin kis életem. Isten a kicsiny világomat elkezdte növelni, és volt több minden, amit a bizonyságtételbe nem említettem, nem mondtam, testvérek, ami úgy nézett ki, megint csak, mint ezeknek a sasoknak az élete. Elmondta valaki, hogy életében először, amikor repült, na én is így voltam, amikor életembe először repültem, egy hatalmas vihar volt a reptéren, ültünk már benne a gépbe, és azt láttam, hogy az eső nem úgy esik, hogy szokásosan szokott, hanem az esőcseppek azok olyan szépen horizontálisan repülnek. Milyen érdekes, és nem vagyunk a földön. Akkor a szél, hogy nem leesik, hanem szinte repül. Mi lesz így? Azt mondta ez a valaki is, amikor először a reptéren volt, ezzel találkozott, hogy ekkora vihar, és elmondta az utas társának, hogy nem tudom, mi lesz, ha így felszállunk ebbe a viharba, azt gondoltam, jó időbe és szép időbe fogunk repülni, most pedig esőbe, ilyen csapadékos, borús időbe repülni, nem igazán erre vágytam. És azt mondja, amikor elmondtam, akkor az utastárs, aki már sokszor repült, az csak mosolygott egyet, és nem mondott semmit. Aztán azt mondja, majd rájöttem, hogy amikor a gép felemelkedett, akkor mi a felhők fölé emelkedtünk, ahol nem az eső esett, hanem sütött a nap. Ahol már nem a vihar tombolt, hanem szélcsend volt, és mi szépen repülhettünk. És tudjátok, ilyen drága dolog, amikor azt mondja az íge a sasmadár életére nézve, hogy erejük megújul, mint a sasoké, és fognak repülni, és fognak szárnyalni. Olyan drága, amikor Ézsaiás és a Szentírásban nagyon sok helyen a sassal az élő Isten példálózik, elmondja miért. Azért, mert egyes sasfajok 3500 méter magasra tudnak repülni. És a sasmadár az, amelyik a kifeszített szárnyaival élvezi a vihart, mindaddig, amíg fölé nem repül. A többi madarak a viharba elbújnak, hogy neki ne csapódjanak sziklának, fának, vagy valamilyen más tárgynak, a sasmadár pedig élvezi, ott evickél benne, és aztán a vihar fölé tud emelkedni. Milyen drága dolog, amikor azt éli át Isten gyermeke, hogy az ő atya a vihar fölé emeli. És ismered a vihart is, meg azt az erős kezet is, aki a viharnak fölé emel. Az élő Isten segít a vihar fölé repülni. A Péter életébe is megérkezett az ige szakaszunk szerint egy vihar. Amikor azt mondja Péter, hogy Uram, amit én láttam, amit nekem mutatsz, azt én nem akarom csinálni. Én tisztátalan még sosem ettem, és most sem fogok. Ez egy olyan találkozás, olyan esemény az életembe, amitől szeretnék elzárkózni. Mikor érte a Péter életét ez a vihar? Azt mondja az ige, amikor Péter megéhezett, éhes volt, enni kívánt és szólt, hogy készítsenek neki eledelt, akkor megérkezett ez a vihar, hogy mindenféle állat érkezik a magasból, érkezik a mennyből, előkészítve, szépen összecsomagolva, aztán kiterítve ő eléje, azt mondja, Péter, öljed is egyed. Ott van a Péter életébe a kísértés, és ott van a Péter életébe a ragaszkodás. Olyan drága volt ez az igéből a számomra, hogy amikor a hívő embert Isten így megpróbálja, amikor jönnek a testi vágyak, hogy nagyon éhes vagy, hogy te úgy szeretnéd valamivel az éhséget csillapítani, akkor jön a kísértő, és azt mondja, hogy csillapítsd ezzel, csillapítsd amazzal. És Isten megpróbálja az életedet, hogy te a testi vágyaidnak, a kísértéseidnek teret engedsz, vagy ellenállsz, és azt mondod, nem fertőzöm meg magam semmi tisztátalansággal. És olyan jó látni Péternél a testi vágyat, az éhséget, és az Isten igéhez történő ragaszkodás, nem uram. Ha belülről kívánom, akkor saját magamat fogom legyőzni, de akkor sem eszem semmilyen tisztátalant, én tiszta akarok maradni. Az Úr bepróbálta, bevizsgálja ennek a Péternek az életét, ahogy bevizsgálta az én életemet is, és bevizsgálja ti életeteket is. Hogy vagytok azon harcaitok közepette, testvérek, amikor jönnek a testi vágyak és a testi kívánságok, és ismeritek az Isten igéjét, hogy az ige mit mond róla, akkor a kísértéssel szembe mentek, vagy a kísértésnek engedelmeskedtek. Tudjátok, nem mindegy, hogy a kísértés szele az honnan fúj. A kísértés szele szembe fúj, és te szembe mentsz vele, azt mondod, távozz tőlem, sátán, vagy a kísértés szele hátba fúj, és te rábízod magad. A vágyakra, az élvezetekre, a kívánságokra, és azt szerint fogsz cselekedni, ahogy éppen a test kívánja. És engedetlen leszel a te Isteneddel szembe. Honnan fúj a szél? A kísértés szele honnan fúj az életetekre? Szembe, és ti jó irányba haladtok, a Krisztus nyomába, őt mindig szembe fújta a sátán szele, vagy rábíztátok magatokat. Nagyon vigyázzunk. Azt mondja testvérek, az ige, hogy a kísértés az nem bűn. Az a bűn, ha megadod magad. Ha te a kísértésnek engedsz, és megadod magad. Nagyon sokakat kísért a sátán. Aki az Úré, azokat mindenkit kísért és támadja. De aki megadja magát, az elbukott. Ne keseregjetek, ha az ördög szele szembe fúj. Akkor érdek szomorúak, ha megadtátok magatokat, és feladtátok a harcot, a küzdelmet. Péternek jön egy mennyei parancs. Azt mondja a parancs, hogy Péter, öljed és egyed. Péter, neked ezt fogyasztanod kell. És amikor jön a parancs, a mennyei parancs, akkor mi fog a parancs mellé párosulni? Az engedelmesség, vagy az engedetlenség? És milyen drága dolog, amikor a mi Urunk minket tovább vihet, tovább vezethet. Péter kapja a parancsot, és engedelmeskednie kell. Tudjátok, amikor kaptam a parancsot, hogy Viktor, állj fel, ott 2006, április 26-án, állj fel, siess, fuss meg, ne állj, akkor vagy engedelmeskedek ennek a parancsnak, vagy azt mondom, hogy de uram, én református lelkipásztor vagyok. Uram, itt van a négy gyermekem, és itt van a feleségem. Uram, el kell őket tartani. Uram, de egészen jól élek. Semmiben nincs hiányom. Uram, a gyülekezetben is látod a harcokat és a reformokat. Uram, még maradok egy kicsit. Én református vagyok. És ó, mennyi ilyen valláskárosult van, aki azt gondolja, hogy van üdvözítő templom. Vagy azt gondolja, hogy van üdvözítő vallás. Ez az imaház sem fog üdvözíteni senkit. Azt se fog senkit üdvözíteni, hogy ő baptistának született. És még a bemerítő medencébe se fognak az emberek üdvözülni. Jönnek hozzám is, hogy szeretnének bemerítkezni. És azt mondanom, hogy fürdetni bárki tud. De a Krisztus vérébe bemeríteni, egyszer a lélek kell, hogy bemerítsen, él a szívedbe Jézus Krisztus. Ha igen, akkor gyere, menjünk mindketten a vízbe. És akkor valóban hadd múljon el a régi, és a kegyelembe merülj el, és hadd éljen az új. Az egyik pásztor mondta el, hogy mi történt vele az egyik dél-afrikai utazás közben. Azt ott jártam Dél-Afrikába, és találkoztam az egyik kislánnyal, aki olyan aranyos és őszinte, drága gyermek volt. Ez a gyermek elmondta, hogy egyszer utazott a vonaton. És utazása közben a fülkébe beülve találkozik egy úri emberrel, aki jól öltözve, nyakkendősen ül vele szembe, kimért tekintete, megjelenése, viselkedése, minden, és megkérdezte tőle a bácsitól, hogy hisz az Úr Jézusba. És azt mondta, hogy én teológus vagyok. Aztán megkérdeztem tőle, ismételtem, hogy tetszik-e hinni az Úr Jézusba, mint ami megváltunkba. Azt én teológus vagyok. Aztán megkérdezte tőle harmadszor, és azt, hogy én teológus vagyok. És aztán azt válaszoltam neki, hogy bácsi, én nem tudom, hogy az mit jelent, azt tudom, hogy az Úr Jézus attól is meg tudja szabadítani. Na, tudjátok, testvérek, valahogy így nézett ki az én valláskárosultságom is. Én nem tudom, hogy az mit jelent, az Úr Jézus meg tud tőle szabadítani, és megszabadított. És az ő kegyelméből itt lehetett, mint szabad. És hívtak vissza, azták, hogy Viktor, nem jössz vissza. Amikor itt voltál, mindent megengedtünk neked. Megengedtük azt is, hogy gyermekbemutatás legyen, és majd tehetted volna, hogy jónak látod tovább. Nem jössz vissza ebbe a keretbe. És azt mondtam, hogy láttatok már olyan madarat, amiket a kalickából kiengedtek. És azt mondta, hogy figyeljetek újra vissza, kössétek le a szárnyaimat. Most lettem szabad. Én most szolgálhatom és imádhatom úgy az én uramat, ahogy engem elhívott, és az ő lelk által kijelenti magát. Én nem akarok visszamenni, hogy lekötözzenek, és ott legyek egyházi rendszerekbe. Én nem tudom, ugye itt nem reformátusok nagy részével találkozunk, de ott megkérdezte valaki az egyik diáktól, hogy te mondd meg, hogy mi az a zsinat. Tudjátok, a zsinat az az, ahova az egyházi vezetők összegyűlnek, és ott mennek a tanácskozások, a döntéshozatalok, és ez az ifjú, ez így fogalmazta meg, hogy a zsinat az, ahol a papok veszekednek. Na, tudjátok, ebből a keretből az Úr kiszabadított. Kiszabadított abból a keretből, amikor az egyházba egy igét szavazásra visznek. Elmondanak egy tanítást, hogy ezt is ezt tanítja az élő Isten, az ő igéjébe kijelentette, szavazzuk meg atyánk fiai. És akkor megálltam, hogy most miről is fogunk szavazni? Leszavazzuk az Úristent? Vagy megszavazzuk, amit ő mondott, vagy miről van szó a gyülekezetekbe? És nagyon sokszor elhangzik egy igei tanítás, és szavazásra viszik. Milyen gyülekezet az, ahol az élő Isten kijelentését szavazásra viszik, és nem letérdelnek, és azt mondják, hogy igen, atyám, készek vagyunk az engedelmességre. Hát mi van, aki az Isten igével ellentétesen fog szavazni? Hát semmi. Hát simán gyülekezeti tag. És ha a többség fog ellentétesen szavazni, akkor leszavaztuk az Úristent. No, felfogjátok ti ezt? Nagyon sok ilyen gyűlésen voltam, ahol az igét szavazásra vitték. És ezért volt fájó, amikor azt mondják nekem, Viktor, te eljöttél az egyházból. Testvérek, én nem jöttem el az egyházból, és határozottan fáj, és fel vagyok háborodva, zaklatva, amikor azt mondják, eljöttem az egyházból, mert én csak azt hagytam ott, ami bűn. Csak a látszatot. Csak a hamisságot. És én az én uram után mentem, és lemaradt a képmutatás, és előmegy Krisztus. Én nem hagytam ott az egyházat. Az egyház a hívők közössége, a szentek gyülekezete, akiket Jézus Krisztus, mint a főpásztor vezet és irányít. Akik ő előtte vannak, kijárnak és bejárnak vele, folyamatosan egyeztetnek. Az egyházat nem hagytam ott. De minden bűnt és képmutatást szeretnék ott hagyni, amíg bármi lenne is az életemben. Cornéliusnak azt látjuk, testvérek, az életébe, hogy Cornélius imádkozik, adakozik, amit érdemes tenni, de azt mondja az ige, hogy Cornélius, ez a lelki élet, ami kimerül az imádkozásba, az adakozásba, ebbe az Isten félelembe, ez kevés, Cornélius, innen tovább kell jutni. Mert az az ember, akinek Jézus Krisztus nem lesz a szabadítója, akinek a bűneiért nem Jézus Krisztus tett eleget, hanem azt vallja, hogy én elhagytam 2006-ba ezt és ezt a bűnt, én elhagytam 2011-be ezt és ezt a bűnt, én elhagytam 2016 május 1-én ezt és ezt a bűnt, az az ember csak küszködik, mert a múltja még mindig nincs rendezve. Lehet, hogy sok mindent elhagy, lehet, hogy nagyon sokszor visszaesik, sokszor bukdácsol, de egy küszködő életet él, mert folyamatosan csak elhagyásokról tud beszélni, de megszabadulásról nem, hogy Jézus Krisztus rendezte a múltamat, megerősít a jelenbe, és elkészített a jövendőmet. Én nem tudok Jézus Krisztussal mit kezdeni. Én nem tudok a kegyelemmel mit kezdeni, hogy nekem megbocsátottak. Van, aki a mennyországban úgy vágyakozik, hogy szeretnék oda menni, ahol nincs könny, gyász, sírás, fájdalom, elmúlás. Én ezért vágyódom a mennyországba. És azt szoktam mondani az embereknek, akkor még ne menjetek. Nektek ott még nincs hely készítve. Tudjátok, ha valaki házasságot szeretne kötni, akkor a házasság kötésnél, amikor a párjával beszél, akkor nem azt mondja a feleség, hogy tudod, oda szeretnék kedves férjem menni, ahol majd ez, meg ez, meg ez, meg ez van, hanem mit mond? Oda szeretnék menni, ahol te ott leszel. És lehet, hogy ott több minden hiányzik, de én nagyon szeretlek téged, és ha ott leszel, nekem az elég. Tudjátok, a mennyországba azoknak kell menni, akik nagyon szeretik az Úr Jézust. És az Úr Jézus ott lesz, az elég. Hogy milyen köretet biztosít a jó atya, ott, ahol az Úr Jézus ott lesz, az egy más kérdés. Ott nem lesz gyász, sírás, fájdalom és elmúlás. De ha te az Úr Jézus mennyasszonya vagy, akkor oda akar menni, ahol az Úr Jézus van. Hogy vele együtt ünnepelj, mert olyan drága a meghívás, mi meghívást kapunk a bárány mennyegzőjére. Az atya elkészített a fiúnak egy mennyegzőt, és azt mondja, hogy oda várom azokat, akik szeretik az én fiamat. És jönnek a mennyegzői ruhába, amelyikre nagy felirattal az van ráírva, hogy szeretjük a fiút, dicsőítjük a fiút. És jönnek ezekkel a reklámtáblákkal, és leülnek a mennyegzői vacsorára. A fiú dicsőítői. És ez egy nagyon drága dolog. Azt mondja, Cornélius, tovább kell jutni. És Cornéliusnak látjuk ezt a növekvő életét. Növésben van a gyermek. Egy olyan emberről olvasunk az igébe, akit Isten tovább vezethet. Egy olyan Péterről olvasunk az igébe, akit Isten tovább vezethet. Téged, testvér, onnan, ameddig már elvezetett, ahová megérkeztél, tovább vihet. Jó lenne megkérdezni, hogy Uram, mibe kell nekem engedelmeskedni? Mi az, amiben engem akarsz tovább vezetni, mert szeretnék növésbe lévő gyermek lenni? Nem az, aki megrekedtem, és nem vagyok tovább fejleszthető, mert azt mondja Jézus, hogy olyanoknak kell lenni, mint a gyermekeknek, akik alkalmasak arra, hogy neveljem őket, hogy gyarapodjanak, hogy növekedjenek, a kegyelembe. Cornéliusnál azt mondja az ige, hogy ennek az embernek csodálatos volt, testvérek, az élete. Miért? Azért, mert Cornélius ott volt az imádkozás helyén, ahol őt az élő Isten megtalálhatta. Péter is ott volt az imádkozás helyén, ahol az Isten megtalálhatta. Legyetek ott az imádkozás helyén. Drága dolog volt, hogy Cornélius megszólítható volt. Azt az áldott csendet igyekezett biztosítani, amelyikben az Úr hozzászólhat. Tudjátok, eljövünk egy imaházba, és olyan sok ember nem gondoskodik arról, hogy biztosítsa a szívébe a csendet. A gyerekeket szoktuk így tanítani, biztosan ismeritek, hogy miért mondja azt az ige, hogy legyetek gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra. És általában fordítva történik. Azért, mert az ember kapott két fület és egy szájat, nem? Hát legyetek gyorsak a hallásra, két fület kaptatok, és mégis az egy száj sokszor többet bír beszélni, mint a két fül, hogy többet bírna hallgatni. Mennyi probléma oldódna meg, ha többet hallanál és kevesebbet beszélnél? Nagyon sok. De valakinek a szájából van kettő, és a füléből egy se, és az baj. Na ez a baj megvan nálam is sokszor, hadd mondjam el, nem másra mutogatok. Amikor így mutatok, akkor több ujjam mutat rám. És ebbe kell az Isten formáljon és neveljen. Nem tudom titeket, mibe kell tovább vigyen. Két fülem ma szeretném mind a kettőt használni, és a számból csak az egyet, amit adott az Úristen. Már ezt jól látni itt a Cornélius életébe, ez az ember igazgatható, és neki nincsenek akadékoskodó kérdései, amikor azt mondja az Úr, hogy küldj Péter után, hanem azonnal küld Péter után, és nem mondja, hogy miért kell egy zsidó idejöjjön. Hát a zsidó, az idegen, az talán más vallás, az más nemzetiség, nekem nem kellenek a zsidók. Nincsenek az akadékoskodó kérdések, miért várjak addig, míg ő idejön, miért nem egyenesbe te mondod el, hanem tolmács által, Uram. A miértjeink mennyi mindent megfertőznek. Miért, miért, miért? Csak engedelmeskedni kellene. És mi rakjuk fel az Istennek a miérteket. Ez meg az meg amaz miért van. Engedelmeskedj. A Péter Krisztus ismerete, a Péter keresztje az ennyiből állt, hogy a zsidóknak hirdetne a kegyelmet. És Péter se akart menni. Pontosan Péter nem akart menni, de Cornélius hívta. A te kereszted mekkora? Csak a baptistáknak hirdetni a kegyelmet. Csak a reformátusoknak hirdetni a kegyelmet. Csak baptistává tenni valakit, de nem Krisztus követőjévé. Csak a családtagoknak hirdetni a kegyelmet. Csak a gyermekednek könyörögni kegyelemért. Csak az édesanyámért könyörögni, de másért nem. Csak az édesapámért. Mekkora a kegyelem határa? Péternél a kegyelem határa, az körül volt bástyázva, és ez állított meg így az igébe, hogy mi van nálad, Viktor? Vétfal, vagy válaszfal? Péternél van egy válaszfal, uram, én tisztátalant nem, uram, én pogányházába nem, uram, én kívülállóhoz nem. Azt én sose jártam itt, én ilyet még nem csináltam. Egy válaszfal, aminek le kell bomolni. Az ige nekünk nem válaszfalakat akar körénk építeni, hogy elválasztani egyik embert a másiktól, az ige vétfalakat akar adni. Ami megvéd minket a bűntől, a szenytől, a tisztátalanságtól, és azt mondja, menj az élet viharaiba. Én veled leszek, és hirdesd a kegyelmet, és hívogass én hozzám. Testvérek, én ezt kívánom nektek, hogy ne különböző tanokkal körülbástyázzátok magatokat, és válaszfalakkal legyetek tele ebben a hatalmas városban, hanem az élő Isten igéje legyen a ti életetekbe vétfal, amikor azt mondja az ige, hogy a Krisztus szerelme szorongat, drága vétfal, annak a szívébe Jézus Krisztus lakik, és ott a kísértő nem fog tudni teret kapni, legyen vétfal a Krisztus szerelme, és így szolgáljatok Szatmáron, vagy bárhol, ahová az Úr elhelyezett titeket, ahová kiküldött a világba, amikor azt mondja, hogy megtisztítom a szívemet a képmutatás nélküli testvér szeretetre, legyen ez a vétfal ott az életetekbe, hogy szeressétek egymást képmutatás nélkül és válogatás nélkül, legyen ez a vétfal ott az életetekbe, amikor szövetséget kötöttök a szemetekkel, amikor szövetséget kötöttök a szátokkal, hogy a bűnnek nem adtok teret, amikor az ő indulatával lesztek betöltve, drága ez a mennyei irány. Aki ebbe az irányba indul el, és azt mondja, minden fal bomoljon, ez a fal pedig épüljön. Telve lenni Krisztussal, és azt a fényt vinni, és szórni a világba. Azt mondja a mi Urunk, hogy ismert fel, amit ő megtisztított. Beljebb a tisztaság világába, aki a szívébe körül van metélve, aki átadta így a szívét, az életét Jézus Krisztusnak, akinél ez a körülmetélés megtörtént, akinek a szíve is be van merítve, az testvérek ezzel a drága fallal van körülvéve, amelyik mögé vágyhatnak az emberek. Én is szeretnék a te falad mögött lenni, ott, ahol belül Jézus Krisztus lakik. A te életed vonzó a számomra. Az a békesség, az a szeretet, az az indulat, ami benned van. Hadd vágyjanak az emberek a falaid mögé, ahol, ahogy neked Jézus Krisztus oltalmat biztosít, nekik is biztosíthatja. A válaszfalak taszítanak. Az ige szerinti vétfal, az pedig megőriz az ellenségtől és összekapcsol Krisztussal. Így legyetek a gyülekezetbe, a családba, a misszióba, hogy gyarapodjon az Isten népe. Amen.